az én pohárom. Nehogy kiigazítsa a korrektor, mert így kell lennie. Az én pohárom. Így mondta a kis Bercike. A Bercike a Németke legkisebb fiam, akit én Németnek neveltem. Egyszer meg is írtam, milyen hermetice volt elzárva szegény a magyar szótól, hanem mégis beszivárgott az hozzá a levegőben, a patakok locsogásában, az erdőnek zúgásában. Örökrejtély az, hogy miképpen. És egyszer csak megrázkódott, mint a mesékben a kővé vált emberek. Lerázta magáról a rátukmált nyelvet, az idomtalan gúnyát, amit erőszakkal szabtak a lelkére, és elkezdett magyarul beszélgetni. Na persze rosszul. Nevettük. Halljátok a németkét, mondd csak még egyszer. Ő csak bámult ránk a fényes, diószín szemeivel nagy komolyan, és illeszgette, csucsorította a szájacskáját a gömbölyű szittya szavakhoz, amelyek olyan furcsán változtak el az ő ajkán, az ott szaladgáló amorettek között. És olyan édesek voltak mégis, mint a csurgatott méz. Mikor azt mondta, az én macska, bizonyára nevetett az iromba kandúr is a bajusza alatt, s a poharak mind úgy csillogtak, fénylettek, szikráztak, amint feléjük mutatott. Melyik a én pohárom? El is mentem mindjárt az üvegeshez. Megvettem a legszebb kristálypoharat, és rávésettem. A én pohárom. Hadd legyen megörökítve a családban az ő első magyarsága. Két álló évig ivott belőle gyanútlanul, mikor egyszer csak megbicsaklott az ebédnél, eltolt a durcásan. Adjatok más poharat, nem iszom ebből többet. Ösmerni kezdte már a betűket, a lefelé, fölfelé kunkorodó egérfarkak jelentőségét, erejét, hogy azok ide lefogták az ő rossz magyarságát. Tudta már, hogy a én pohárom nevetségesen hangzik, hiszen azóta megtanult magyarul nálamnál is jobban, zamatosabban, színesebben. Olyan lehetett ez neki, mint a debreceni diáknak a szignum, mely mindig emlékezteti, hogy valamit nem tudott. És azt tartom, a bátyja, a magyar fiunk is csúfolta néha-néha. Igaza van a fiúcskának, szólt az anya. Nem tudom, melyik képviselő volt az, aki egyszer elhibázta a latin citátumot. Hát képzelje, hogy most rávésnék az ivópoharára, videant consuli, és abból kellene innia minden nap. Hát jól van, én nem bánom, ne igyék többet a pohárból. Végre is már 7 éves innen-onnan, ha sérelmes neki a dolog, válasszon más ivóedényt. De én nekem kedves a pohár, elveszem magamnak. Ezentúl én ittam a én poháromból, és úgy megszoktam egy idő múlva, hogy nem is ízlett se a bor, se a víz, csak ebből az egy pohárból. Még ha útra mentem is, velem jött a pohár, soha se tapasztaltam volt még magamban olyan ostoba ragaszkodást, élettelen tárgy iránt. De vigyáztak is rá a háznál, mint valami klenódiumra. Minden új szobálány megkapta a nyílt parancsot. Ez pedig az úr pohara, Isten ments, hogy baja essék. A terítésnél nem volt szabad az asztal szélére tenni, mert onnan könnyen leeshet, se az asztal közepére, mert ha függő lámpa letalálna zuhanni, mindjárt összetörni a pohárkát. Egy tisztás volt hagyva számára az asztalon a terítékem előtt. Ott állott mosolygós föliratával egyedül, bizonyos fönhéjázással fölhívta a vendégek figyelmét, kik rendesen kikérdezgették, mit jelent a fölirata. Ha nem hiszen egyéb se kellett, mintha beszabadítanák a kecskét a káposzta közé. Soha se vagyok olyan bőbeszédű, mint mikor a fiaimról mesélhetek. Bánom is én ilyenkor, unják-e, nem unják-e? Tudom, hogy ez szamárság tőlem, de nem bírok megszabadulni a szamárságomtól. S még kevésbé ügyelhetek arra, hogy a Bercinek is ínyére van ez. A kis fickó megszegi a fejét, és úgy néz le a padlóra, mint egy bakonyi zsivány. De látom is én azt, hiszen nem tarthatok én detektívet minden embernek a lelkében. Egy kis pszichológiám nekem is van, de csak akkor mozdul, mint a sün, ha megpiszkálják. Honnan jöjjek arra rá, hogy a kisgyereket férig bosszantja a pohár, hogy olyan az neki, amit ott áll örökkön örökké az asztalon, mint a henci szobor. Szégyen és pirulás jár vele. Bizony soha nem jutott volna eszembe, hogy abban a csöpp fejben is megvan már minden, ami az emberiséget mozgatja. Hanem amint most karácsony előnapjának reggelén megfogom a Bercit, hogy kivallassam, mit szeretne kapni estére. Légy bizalmas, kicsikém, mondd meg nekem, az anyádnak nem szólok, mert az fösvény. Hát a fiú nem felel. Elszaladt pirulva, szégyenlősen, ám kevés vártatva visszajő, s egy kis cédulát csúsztat a zsebembe. Vagy csak akkor nézd meg, mikor már én kiszaladok. És ezzel hanyat homlok rohan ki a legutolsó szobába. Megnézem a cédulát, hát az van ráírva az ő bizonytalan gyerekes betűivel, törd össze az én poháromat! Fölkerestem, összeszittem. Na te rontópár, kilátott már valaha ilyen gyereket? Majd én bolond vagyok, úgy, hogy legkedvesebb poharamat összetörjem. Hát van neked jó eszed, hogy ilyeneket kívánsz karácsony ajándéknak? Elbugadt a kölyke. Még szép tőled, hiszen azt is kívánhatnád, hogy gyújtsam föl a házat. Az anyja is faggatta titokban. Kimegyek a városba. Mondd meg, mit szeretnél karácsonyra azokon felül, amik már megvannak. Apádnak nem is szólok róla, mert az fösvény. Megveszem a magam pénzén. Nem kell nekem egyéb, felelt a fiú makacsul. Csak az, hogy törjétek össze a poharat. Jaj, olyat ne kívánj, te bohó, hiszen édesapád agyon is ütne engem a pohárért. Tudod, milyen nagy becsben tartja? Éppen azért, szívecském, mert te ittál belőle, amikor kicsiny voltál. Tudod, apa, hogy szeret téged? Aranyért, ezüstért oda nem adná az ivó poharadat? Elbúsulta magát a mi kis németünk, leült egy kuckóba morcos képpel, földuzzasztott ajkakkal. Csak a fehér fogai villogtak, csillogtak, mint a rizskás a szemek, de a szeme sötéten merett a padlóra. Se nem játszott, se nem beszélt senkivel, se a képes könyveket nem nézegette, és az egész lakás olyan szomorú és üres lett. Síri hangon kegyegett az óra, a mókus kijött az odújából. Megállt a szoba közepén, nagy lombos farkát föltette a hátára paplannak, és úgy pislogott a serét szemecskével a gazdájára. A macskát is elfogta valami méla hangulat, valami fázékonyság, odaült ő is a fiú mellé, fölborzolt a szőrét, és nézte-nézte merengőn, fitymálón, a falra akasztott majolikatálat. Egy tál, amin soha nincs semmi. Ott voltak a cinkatonák az asztalon, ki ledülve, ki fejjel beleakadva az asztalrepedésbe. A faluvak befogva, fölszerszámozva vesztegeltek a könyvszekrény mellett, de nem volt, aki megindítsa. Gyíhó! A kanári is búsan gubbaszkodott a legfelső fácskáján, mintha a feje fájna. Mindenki olyan szomorú, mi nálunk, mikor a német keharagszik. Jó szerencse, délfelé eléjöttek a pajtásai az elemiskolából, s ezek szétbeszélték egy kicsit. A Velecki Pista, ahányszor jön, mindig elvisz valamit, arra vigyázni kell. A Bolnyaki Pali pedig mindig hoz valamit, ahányszor eljön, vagy vörhenyt, vagy legalább szamár hurutot, arra is vigyázni kell. Tehát az egész kicsiből áll, mindössze megfordítva kell őket vesztegzár és vizsgálat alá venni. A Pistát mikor megy, a Palit mikor jön. Nehéz dolog a pajtáskodás. A szobalány beszéli, persze csak most utólag, mióta a következmények figyelmessé tették, hogy a Berci váltig kérdezgette a fiúktól. Szerete az apátok benneteket? Természetesen. Megtesze mindent, amit kértek. ott hol igen, hol nem. És ha nem teszi meg, kihez fordultok akkor?
Hogy kihez, gyulladt ki Bolnyaki Pali.
Csak a nagyapámnak szólok olyankor, és az mindjárt ráncba szedi a mamámat is, apámat is, és megvan minden.
Hát te, Pista?
Én is a nagyapa arcát cirógatom meg, pedig úgy szúr, de úgy, mint a maszlak tehénkéje. Csak ugyan ilyenféle tárgyalásnak kellett lefolyni a tacskók közt, mert a Berci később, alig hogy elmentek az iskolatársai, benyitott nagy garral, félrecsapott kalappal a szobámba. Éppen sietős írnivalóm volt a karácsonyi lapokba, rászóltam idegesen. Na, mit akarsz, koma? Megállt az íróasztal előtt nagy bátran, és csípőre tette az egyik kezét, hogy a szakácsnétól látta, ha nagy indulatban jár el. Van nekem nagyapám, kérdé?
Nincs, fiacskám, feleltem nyájasan.
Hát hová tetted? Szólt a féle gyanúsító tekintette, mintha én loptam volna el a nagyapját. A nagyapád meghalt, Bercikém, és most az égből néz rád.
De nem lehet hozzá beszélni?
Lehet, de csak imádságban. De nem lehet lehívni?
No, azt már nem, feleltem szórakozottan, újra az írásba merülve. Nem is gondoltam a csacsogására.
Eltelt, elaprózódott sok egyébbel a nap, melynek estéjét olyan nehezen várták a gyerekek. Kigyúltak a kis gyertyák a fenyőfán. Kiosztottuk az ajándékokat, de Berci csak mégis el volt szontyolodva. Komoly és elgondolkodó maradt egész este, immel-ámmal nézegette a játékait. A fotográfus masinára megjegyezte. Napfény kellene hozzá. Mit ír, ha nincsen napfény? Egyetlen egyszer fölhúzta Flaubert puskája ravaszát, és elcsettentette. Erdő kellene hozzá. Mit ír, ha nincsen erdő? Hamar bekívánkozott az ágyba, és a puskáját is odavitte maga mellé. Mikor átnéztem a korrektúrákat, és bementem a hálószobáikba, az én cselédkeim már úgy aludtak, mint a tej. Berci mellett a puska, keresztbe téve a paplanon, kezei pedig összefonódva. Imádkozás közben aludt el. A nagyobbik fiú ezüst órát kapott, és arany pecsét gyűrűt. A gyűrű az ujján volt, az óra pedig oda volt kötve a hálóinge madzagjához, és ott ketyegett a mellé. Megnéztem, éppen 11 óra. Gondoltam magamban, egy óra múlva lesz az éjféli mise. Istenem, milyen szép egy éjféli mise falun. Dermed szárnyú verebeket eresztenek ki a templomban, lucaszéket hoznak az emberek, és kivált a mi falunkban, milyen kísérteties mindez. 5 perccel éjfél előtt, minden karácsony estején a nagy döbörgés hallik a temetőtől végig a nagy úton a templomig. Egy láthatatlan hintó robog el, halandó szem nem látja se a lovakat, se a hintót, csak 2 égő hintólámpást, mely párhuzamosan fut a levegőben, de a kerekek robaja, az ostorpattogtatás világosan kivehető, s a vak is láthatja a szikrákat, amit a kövek hánynak a bevágódó patkóktól. 100 esztendeje lesz innen-onnan minden karácsonykor, ezen a hintón járnak éjféli misére a luzsénszki báró kisasszonyok, s ott ülnek valahol láthatatlanul hófehér sejemlepedőkben az élő hívek között. Aki mellé ül, az meghal abban az évben. Egyszer gyermekkoromban aranyos topánkát találtak a templomban az éjféli mise végeztével. Valamelyik luzsénszki kisasszonynak kellett elejtenie. A kifelé cammogó Tepei János né meglátta, fölemelt a kövezetről, de amit kivitte az Isten házából, elmállott a levegőben, hamu lett. Azóta csak az egyik kisasszony jár misékre. Mezítlában a másik nem jöhet. 2-vel eszerint kevesebb a halálozás a faluban, mint hogy 2 szomszédja volna, ha eljönne. Derék luzsénszki kisasszonyok, én ugyan nem ismertelek, de a bedűlt kriptátokon, ott van a szegény szüleimé mellett, eleget játszottam gyermekkoromban. Köszönöm nektek, hogy hazavittetek a falumba. úgyis még valami beszédtárgyat kell onnan keríteni. Átsiettem a szobámba levegőzni, eligazítván dolgaimat. Az én poháromat megtöltöttem luhi vízzel, amit sohasem szoktam elmulasztani éjszakára, mert ha a görcsös köhögés előfog, pedig bizonyosan előfog, fél álmomban is kapkodok az enyhítő víz után, oda készítettem a csöngetyűt, az olvasmányt, ha nem tudnék éjjel aludni, aztán lefeküdtem, rágyújtván egy havanna szivarra, csak hamar lecsavartam a villanykörtét, hogy a nagy fény ne sértse a szememet. Nem volt nagyon sötét, mert sötétben nem jó szivarozni. Hold egy csöppet se világított, a csillagok pislogtak, és egy kis tejszínt eresztettek be a szoba feketeségébe. Emlékszem, hogy jól kivehettem a tárgyaimat, a bronz bárányom ott feküdt szeliden a bőrvánkoson, és a Berci kitömött hollója feketén vált ki a kékes barna homályból. Így szivarfüst mellett görgettem magam elé meghízlalt fantáziával a gyermekkori benyomásokat. Mit is kellene megírni? Milyen epizód volna alkalmas? Az apám élményei közt kezdtem turkálni. Sokat megírtam már azokból, amit ő gondolt, amit átélt, vagy amit tőle hallottam. Ha az elődnél nem leltem semmit, a gyerekeimhez fordultam, és azok is segítettek, adtak impulzust, motívumot. Hát könnyű úgy írónak lenni, hogy az ember két generációt kizsarol. Valami hűs áram támadt a szobában, mintha egy szürke füstkébe ereszkednék le a boltozatról, tompító nesz támadt a falakból, amit hallani nem lehet, csak érezni. Úgy tetszett egy percre, az ajtó nyílik. Talán a cseléd jön, gyakran megcseregsz éjjel, hogy a gázkályhát lecsavarja. Á, Nini, az édesapám lépett be. Ugyanabban a fekete kabátban van, amelyben eltemettük. Szent Isten, megvan mellényén a pecsét is, amely a viasz gyertyáról rácsöppent. Ahogy megáll, ahogy a fejét tartja, mindenben a régi, nem változott meg semmit, még a Kossuth szakála sem derese. Bár jól tudtam, hogy régen meghalt, mégsem éreztem félelmet, se különösebb meglepetést. Pedig észnél voltam, nem aludtam. Becsületemre mondom, nem aludtam. Hiszen tudnám, ha aludtam volna. Hiszen ha én alszom, többnyire a szüleimnél vagyok. A fele időmet most is köztük töltöm. Ó, az más. Szeretnek, korholnak, járnak, kelnek, ebédelnek, dolgoznak, szóval élnek, nem haltak még meg is. Én magam is fiatal gyerek vagyok. Ó, az más, ha alszom, ha álmodom, de én most még nem alszom, majd később, majd talán egy óra múlva, miért a fal felé fordulok, otthon reggelizünk együtt, az édesanyám is, a marihugom is. De ez most nem az, ó nem. A megholt apám van itt, később jövök össze majd az élővel. Olyan különös, hogy nem csodálkozom a megjelenésén, de nem teltek róla, minden idegem rendben van. Éppen csak úgy szólítom, ahogy szokás az érkező szülét. Isten hozott apám, hol veszed itt ki magadat? Az öreg úr kedvtelenül húzogatta a szemölgyeit. A Krányik Zsuzsit kísértem ide. Ki van rendelve az itteni éjféli misére? Ki az a Králik Zsuzsi? Hát nem emlékszel? A Tóth leányka, a Zsuzsika, akivel annyit játszottál gyermekkorodban, aki aztán később pesztonka lett az öcséd mellett. Ej, no tudnod kell, tüdőbetegségben halt meg, különben mindjárt itt lesz. Emlékszem homályosan. Igen, igen, a kis Zsuzsika. De miért kellett vele jönnöd, ha kellemetlen? A rend, fiam, a rend. A más világon mi szolgáljuk azokat, akik az ittenin minket szolgáltak. Ugyan ne beszélj. Egyéb iránt nem is ez a fő dolog, amiért jöttem. Nálad van egy kis eligazítani valóm. Igen, te nálad, mintha egyébként is nem lennék tele gonddal, bajjal, és ahogy mindig szokta, most is belekapott bosszusan az üstökébe. Bajjal, gonddal, mondod? De hiszen azt tanítják, hogy a halállal minden baj megszűnik. Hát ostobaság, vágott közbe hevesen. Képzel csak, azzal nyomorítottak meg, hogy minden éjjel Krizsnócra kell járnom imádkozni a luteránus lelkek közé. Most adtam egy instanciát az Istenhez, engedje meg, hadd énekeljek én csak otthon a templomban a katolikus lelkek között, de még eddig nincs indorszata. Oly lassan megy ott is, oly lassan megy, sok dolog, és olyan furcsán, csóválta a fejét. Ezerszer láttam így, mikor a vármegyére panaszkodott. De hát ti hogy vagytok, urod ki egyszerre más tárgyra, ilyen volt a szokása, s meleg és jóságos lett a hangja, mintha balzsam volna benne. Anyád egyéb iránt azt üzeni, hogy ne szídd ezeket az erős szivarokat. Hát a gyerekeid hogy vannak? Köszönöm a kérdésedet, apám, mind meg vagyunk, hála Istennek. Hanem jó, hogy a gyermekekről szóltál, hadd kérdezzek valamit. No, hallgatlak, fiacskám, és leült nyugodtan az ágyam szélére. Kínos volt a kérdés, a legszomorúbb eseményt kellett szellőztetnem, amely ért. Szívem szorult, hangom fulladozni kezdett. A vizes pohár után nyúltam, s fölhajtottam fenékig. Nem biztos-e, hogy ébren voltam? Innen-onnan 8 éve lesz, apám. Keresztül utaztam a falunkon, leszálltam a kocsiról a temetőnél, és elvittem a 2 gyermekemet a sírotokra. Tudsz te arról? Persze, vetette oda nyugodtan. De nem ezt a mostani 2 gyereket. Csak az egyik volt ezekből. Az öregem bólintott a fejével, hogy tudja. És a 2 gyerek kinyitotta a sorompót, bement a sírra, virágot tépni emlékül. Violák voltak, májszínű violák és fehérek, és amint a kisebbik lehajolt tépni, behorpadt a sír egy helyen, és a lábacskája egész bokáig becsúszott. Mondd meg nekem, apám, ki fogta meg közületek a lábát? Melyiketek tette azt? Fölkacagott az üde vidám nevetésével, amely után most, mint annak előtte elfogta a köhögés, de olyan erővel, hogy mozogni látszottak tőle az ablak tülfüggönyei. Hát az anyád, te bolond, ki tette volna más, mint az anyád? Neki kellett a kisunoka, neki kellett. És olyan édesdeden nevetett rajta, mintha jó kis tréfa lenne, pedig majd a szívem hasadt meg tőle. Volt lelke megtenni, nyöszörögtem szemrehányúan, keserűen. Hatalmas, bozontos szemölgyei összevonódtak szigorúakra. Ugyan-ugyan, támadt rám dorgáló hangon. Hát irigylett szegény anyától azt a kis örömet. Ő is megkapta az unokát, és te is visszakaptad a fiút. Hát mit akarsz még? Milyen fiút? Hát ugyanazt, csak a neve Berci János helyett. A fejemet ráztam, úgy kell lenni, hogy ráztam. Ugyanazt a fiút, ha mondom, szólott ellentmondás nem tűrő modorában. Rácsapva kezével a paplanra, de semmi neszt nem okozott a kézcsapása, éppen semmi neszt. Azok az arcvonások, az a mosoly, az a nézés, az a lélek. Ki volt az csinálva odafönn? Én csak tudom, én jártam közbe. Hát ne locsogj szamárságokat. Felelni akartam, és annyi kérdezni valóm volt. Anyámról, húgomról. Mikor egyszerre besuhant egy árnyék, mintha a falon jött volna köröztül, és amint jött közelebb-közelebb, kibontakozott, testé lett a krányik Zsuska. Milyen bosszúság, hogy megzavar! Szakasztott az csak ugyan a krányik Zsuzsi, az ő kender szöszke hajával, melynek varkocsába egy csíkos, sáfrány színű sejem darabban befonva, és a végén máslira kötve. Ennyi, de ismerős kelme! Na persze, az anyám ruhájából van kihasítva szalagnak. Csak ugyan, emlékszem-e ruhára, ebben vitt a mama először Rimaszombatba. De mindenben a Zsuzsi, ez a csinos, eres, halántékú, fehér arc fitos orlocskával. Most is olyan fürgén lépked, a kurta fehér pettyes karton szoknyája tetszetősen rázódik hajlékony csípőin. Ki is van szakítva, ha jól nézem, felül a ráncaiban. Utcu Zsuska, ezt alig, ha nem én szakítottam még ki birkózás közben ezelőtt 30 esztendővel. Ej, Zsuska, az ördög hozott most téged ide, Zsuska. Zsuska rám se nézett.
Odaállt nagy begyesen az apám elé. Menjünk, tekintetes úr, mert elkésünk. Apám fölemelkedett az ágy széléről, hogy induljon. Ugyan ne hallgass rá, csak nem mégy már el. Hiszen mondtad, hogy még valami igazítni valód van itt. Suska megrántotta a kabátját, türelmetlenül, idegesen. Menjünk, menjünk. Hallgass, Zsuzsi, mert megverlek, förmettem rá mérgesen. Mire rám szegezte fényes kék szemét nevetve, s negédese húzogatta ide-oda vállapockáit. Elhiszem, hogy megver, mert maga kávét iszik. Bezzeg, ha én is kávét innám, nem tudom, ki volna akkor erősebb. Úgy rémlik előttem, hogy ezt szokta volt mondani 30 év előtt is, ha fenyegettem. Ne bánsd a Zsuzsit, édes fiam, neki igaza van, mennünk kell. De hát az eligazítás mindjárt rendben lesz, mindjárt, mindjárt. Zsuzsa most megragadta apám kezét, húzni kezdte nagy kétségbeeséssel és csodálatos erővel kifelé. Mindjárt kukorékolnak a kakasok, liegte lázasan, ijedten. Mindjárt kezdődik a mise. Elnyetek is ringyó, pattantam föl szörnyű düvel, mikor láttam, hogy sikerül apámat elhúznia. Nem ereszted el most tüstént? Kihajoltam az ágyból, és teljes erőmből úgy vágtam pofon a kis éji asztalkát, hogy meglódult és félrebillent. Csöngettyű gyufatartó pohár legurult róla, tompa zörelje lemezek, recsegő csörömpöléssel a pohár, mert 1000 darabra zúzódott szét a padozaton. Mi volt ez? Hideg borzongás szaladt végig a hátamon. Szétnéztem, üres volt minden. Árnyak se lebbentek, párák se foszladoztak, a bútorok se pattogtak. Nem volt itt semmi, semmi. Csak a bronz bárány pihent nyugodtan, csöndesen, a bőrvánkoson, s a kitömött holló bámult rám egykedvűen a szekrény tetejéről. Messze dobtam el a szivart, mely még mindig füstölgött. Oda csapódott a kályhához, s a szürke hamurétegen át még kipislogott sokáig az élő tűz, mint egy nyúlszem. Aztán fázékonyan, kábultan húztam magamra a paplant, és nem emlékszem semmire. Csak reggel keltem fel a rettentő ujjongásra, amit Berci művelt, látván az én pohárom üvegcserepeit a padozaton. Kurjantott örömébe, aztán odajött hozzám, a diószín szemek hálásan pislogtak, megcsókolta a lelógó kezemet. Köszönöm, sejpíté, hogy összetörted. Megfogtam a fülét. Minden eszembe szökött egy szempillantás alatt, ami tegnap történt, és ami az éjjel történt. Ohó, imposztor! Nem én törtem el a poharat, de a nagyapád, hittad, eljött, és összetörette velem.